Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Egy galaxis magjából kilökött szupernagy tömegű fekete lyukra bukkant a NASA Hubble űrteleszkópja. Bár több helyen sejtettek már elszökött fekete lyukakat, eddig egyetlen létét sem sikerült bizonyítani. A galaxis, amelyben a kilöködő fekete lyuk található, a Földtől 8 milliárd fényévnyi távolságra van. A kutatók szerint a kilöködéséhez szükséges óriási erőt olyan gravitációs hullámok keltették, amelyeket két nagyon nagy tömegű fekete lyuk összeolvadása idézett elő a galaxis központjában. A fekete lyuk jelenleg 7,5 millió kilométer per órás sebességgel száguld, ami elegendő ahhoz, hogy 20 millió év múlva végleg elhagyja otthont adó galaxisát. Az Arktisz jegének minden korábbinál nagyobb mértékű zsugorodása után most az Antarktisz körüli tengeri jég valaha mért legkisebb nyári kiterjedését mérték március 3-án. Az Antarktisz jegének legkisebb nyári felülete 2 millió 110.000 négyzetkilométer volt, ez 184.000 négyzetkilométerrel kisebb, mint a korábban a műholdak által mért minimum, amelyet 1997-ben jegyeztek fel. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy miközben északon megfigyelhető a jég folyamatos olvadás, tendenciája. A déli sarkvidék esetében lehetséges, hogy a mostani csak extrém eset. Ezért további több évnyi adatra van szükség annak kijelentéséhez, hogy változás következett be a trendekben. A gekkók tömeges kihalását okozta egy hirtelen lehűlés 35 millió évvel ezelőtt a mai Ausztrália területén. Ez az az időszak, amikor Ausztrália elvált az Antarktisztól. Ausztrál kutatók a fosszilis leletek vizsgálatokra alkalmazott molekuláris evolúciós módszerek révén derítettek fényt a gekkók sorsára. A szakemberek szerint a gyors klímaváltozás ugyan a lábatlan gekkóférék tömeges kipusztulását okozta, de azáltal, hogy a sarkvidéki környezet idővel sivatagossá változott, ideális élőhely alakult ki az új gekkófajok számára. Ez pedig hozzájárult a kontinensen ma élő gekkók faji sokszínűségéhez.
Szigma. A Holnap Világa. Tudomány első kézből.
Magyar kutatók először modellezték laboratóriumi körülmények között a klímaváltozást. Egy másik csoport közben az olyan távoli klímahatásokat modellezi, részben a statisztika és a valószínűség számítás segítségével, mint például az El Niño vagy az európai észak-atlanti oszcilláció. Ezek hosszabb távon határozzák meg a klíma alakulását, és nem keverendők össze a rövid távú időjárási előrejelzésekkel. A tudósok ezt a párhuzamos klímák elméletének is nevezik. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy lesz-e vihar abból Európában, ha egy pillangó Kínában meglebenti a szárnyát, hanem a tudomány ott kezdődik, ha sok pillangó, sok szárnycsapását is képesek vagyunk modellezni. Herein Mátyással, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszéltünk.
Amit mi vizsgáltunk, azok az úgynevezett telekonnekciói a klímarendszerünknek. Ezek távkapcsolatokként fordíthatók magyarra, amik azt jelentik, hogy a Föld éghajlati rendszerében két távoli terület között kialakuló időjárási távkapcsolat. És ezeket azért vizsgáltuk, mert ugyan már a 19. század vége óta ismertek, mégis a korunkban zajló klímaváltozás rengeteg kérdést vet fel velük kapcsolatban. Hiszen ezek ugye alapvetően fontosak az időjárás módosító képességük miatt, ezért felmerül a kérdés, hogy így maradnak-e a klímaváltozás során. Magyarul ezek fölismerhetőek-e, megváltoznak-e, az erősségük marad-e. Ilyen nagyon ismert telekonnekciózott távkapcsolat például maga az El Niño is.
A gyakorlatban hogy néznek ki ezek a laboratóriumi kísérletek?
Ezek elsősorban, amiket mi végeztünk, numerikus vizsgálatok voltak. A kollégám Vince Miklós végzett laborban méréseket. Ezek viszont nem telekonnekcióhoz kapcsolódnak, hanem a földi klímarendszert vitték a laborba, tulajdonképpen egy forgatott kárt kísérletben, ahol a hőmérséklet kontrasztot változtatták, és a világon elsőként modellezte klímaváltozást labor körülmények között. A mi vizsgálatunk pedig arról szól, amire az elméleti része szól, hogy ezek a távkapcsolatok, mint például az El Niño, vagy az Európára jobban jellemző észak-atlanti oszcilláció, hogyan viselkedik klímaváltozás esetén. Ez ugye azért fontos, mert ezek a távkapcsolatok megszabják azt, hogy milyen átlagos időjárás van például Európában. És azt mutatjuk ki lényegében az eddigi képpel szemben, hogy nem elég egyetlen klímarendszert modellezni, nem tulajdonképpen végtelen sokat kell elméletileg. A valóságban numerikus értelemben ez azt jelenti, hogy néhány száz klímatörténetet modellezünk le, és ezek közül mindegyik valamilyen valószínűséggel előfordul, és ezeknek a tárháza, a sokasága adja meg a tipikus viselkedést a jövőre nézve.
Ez akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy ahány kísérlet, annyiféle végeredmény?
Igen, hogyha a laborra mintázzuk, ott tázzuk ezt le, akkor azt jelenti igen, hogy ahány kísérletet elvégzünk, annyiféle lehetőségünk van, de ezek összessége adja meg a tipikus viselkedést.
Hogyha a meteorológiai előrejelzés, amiket ugye televízióban látunk, rádióban hallunk napokkal előre, egyre pontatlanabb, akkor hogyan lehet évekre előre, évtizedekre előre jelezni vagy prognosztizálni?
Különbséget kell tennünk a klíma és az időjárás között. Ugye az időjárás tulajdonképpen a klímának vagy az éghajlati rendszernek egy pillanatnyi állapota, ami ugye folyamatosan változik. Míg a klíma az egy valamilyen értelemben, nagyon egyszerűen akarjuk fogalmazni, akkor az időjárás folyamatából fakadom egy hosszú távú állapot. A kettő nem válik teljesen szét, de mégis más. Egy arról van szó, hogy valószínűségi értelemben a klímát modellezzük, mint fizikai rendszert. Tehát ez azt jelenti például, hogy a mi módszerünkkel, ami egy újdonság, hogy több párhuzamos klímarendszert, klímatörténetet építünk ki, és ezek valahonnan fejlődnek, valamilyen állapotból, egymással párhuzamosan, de egymással nincsenek kölcsönhatásban, és ezek egy idő után, ha már elfelejtik a kezdeti állapotukat, akkor ezeknek az összessége képes valószínűségi értelemben véve megadni a klíma várható állapotát. És erre pontosan azért képes, mert ezáltal a modellen belül, legalábbis a modell keretein belül kizárhatjuk például azokat az eseményeket, amik valószínűtlenek, vagy nulla valószínűségiek. Tehát hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy pontos állapotot tudunk modellezni, hanem egy sokaságból egy várható állapotot lehet. A klímára nézve és az időjárás, az pedig mindig egy pillanatnyi állapot, ott fontos az, hogy honnan indulunk, ott pont fordítottja van, ott az érdekel minket, hogy a jelenben mi az állapot, és ez hogyan fog megváltozni. És ez az, amit 3-4 napra tudunk előre jelezni, valamilyen pontosság mellett, szintén valószínűségi értelemben, jellemzően ez az a 3-4 nap, ami tulajdonképpen a légkörnek a kaotikus mi volt a miatt, vagyunk képesek csak ilyen rövid időre előjelezni. Semmiképpen nem arról van szó a klímánál, hogy pontosan megmondjuk azt, hogy még 2100-ban a Dél-Alföld hőmérséklete, az már pedig 2 Celsius fok lesz ilyen és ilyen napon. Ezt nem így kell érteni, hanem egy fizikai rendszernek fejlődését vetítjük előre, projektáljuk egy valószínűségi modellben.
Az önök munkája egyfajta matematikai modell tulajdonképpen. Egyre jobb, egyre nagyobb teljesítményű számítógépeink vannak. Egy nagyon szuper, nagyon-nagyon jó számítógéppel még pontosabb adatokat lehetne kapni?
Igen. Hiszen ugye ez mindig jó az, mert növelni lehet a modellek felbontását, és ez valamilyen értelemben mindig probléma a klímatudományban. Ugye ezeket a folyamatokat még mindig nem tudjuk elég finoman fölbontani, se időben, se térben. Tehát itt arról van szó, például a telekonnekciók esetében, amivel mi foglalkozunk, hogy azt kellene tudni ugye modellezni, hogy hogyan működik maga mondjuk az El Niño rendszer. És ezeket nagyjából értjük, tudjuk, hogy mik az egyenletek, de lényegében például a térbeli felbontás még mindig kevés ahhoz, hogy nagyon finom szerkezeteket, amik például turbulens jellegű mennyiségek, modellezhessünk. Tehát ebben még mindenképpen előre kell lépni. De mégis ezek a, például a telekonnekciók megértése rendkívül fontos, hiszen az Észak-Atlanti oszcilláció például megszabja azt, hogy milyen lesz a várható tél Európában. Tehát ezek a telekonnekciós távkapcsolatok igencsak fontosak, hiszen a Föld egy távoli pontján történik valamilyen változás, az kihatással van, és mégpedig erős kihatással van egy másik távoli területre. Tehát jellemzően a kapcsolatok között több száz vagy több ezer kilométer lehet. Így például az El Niño is hat az indiai monszunra, ami számunkra például fontosabb magyarok számára, hogy az Észak-Atlanti oszcilláció meghatározza a skandináv telet és a mediterrán telet, így például a magyar tejre is hat, az, hogy a földközi tenger medencében milyen a tér. És ezeket megérthetjük, hogyha értjük ezeket a távkapcsolatokat. És ezért nagyon fontos az is, hogy a számítástechnika fejlődésével nagyobb modelleket lehet futtatni. A kísérletnél is, és az elméleti numerikus modellnél is úgy kell elgondolnunk a klímát, hogy valamilyen állapotban van a klíma, onnan indulunk, és kezdeti feltételeket változtatjuk csak majd. De minden történetben ugyanazok a peremfeltételeink, ugyanaz a fizika, ugyanazok az egyenletek szabályozzák, de mégis a kezdeti pici változások lehetővé teszik azt, hogy különböző történetek induljanak el. Ezeket nevezzük a párhuzamos klímák elméletének, és ez az, amit a csoport tulajdonképpen világújdonságként először vizsgált, a laborban is, és numerikus eszközökkel. És ami kijön, hogy pont ezek a párhuzamos történetek teszik lehetővé, hogy a jövőbeli klíma fejlődést megértsük. Tehát ilyen értelemben kezdeti kicsi változásokból fejlődő különböző történetek külön módon fejlődnek, de ezek összessége az, ami informatív, az hordozza az információt, szemben a legtöbb modellben alkalmazott egy pályás vagy egy történetes képpel, hiszen általában, még nagy modellek esetében is gyakori, hogy egyetlen egy történetet vizsgálnak. És pont erről szólnak a vizsgálatok, hogy azt lehet belőle megmutatni, hogy ezek az egyes történetek, primatörténetek önmagukban nem reprezentatívak, csak ha sokaságuk tojáházát vizsgáljuk a káosz elmélet szerint. Ugye kaotikus módon is viselkedik a légkör-óceán csatolt rendszer, mint fizikai rendszer. És van az, hogy csak valószínűségi értelemben tudunk róla beszélni.
Hogyan tovább, merre folytatódnak a kutatásaik?
A mostani vizsgálataink azok az El Niño-t célozták meg, tehát szeretnénk az El Niño-t ugyanígy a párhuzamos klímák elméletében vizsgálni. Szeretnénk megérteni, hogy az El Niño és az indiai monszun hogyan kapcsolódik össze, azaz mi történik akkor, hogyha csak egyetlen klímatörténetet vizsgálunk, és mi történik akkor, hogyha az általunk javasolt párhuzamos klímák elméletét használjuk, hogyan fejlődik például az indiai monszun a jövőben, milyen valószínűségeket kapunk, mit mond a modell, és ezeket, ha lehetséges, akkor ugye a távkapcsolatokat laborban is pontmérésekkel meg lehet majd határozni. Ez mindenképpen világújdonságnak tekinthető, ha ezek sikerülnek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.